naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép délután, boldog karácsony mindenkinek, ez a fintech világa, így december 26-án pénteken rendhagyó módon, de hát most ide jutott ez az 501. adás fintech világában. Szupán Márton, a PIK alapítója, tulajdonosa, itt a stúdióban is Siklós Bence, a PIK tanácsadója, és már ezt a múltkor mondtuk, azt hiszem az előző adás végén, hogy jönnek a Sparksok, kettő is, most ezen a héten a fintech piac 25-ben, ugye egyfajta ilyen átfogó értékelés, mindenki azt szemezget, meg azt nézeget, amit éppen akar, a kriptosztorikat, a botrányokat, az örömöket, az újdonságokat, minden szóba kerül, ugye?
Nagyon izgalmas éve volt a fintech szektornak, és az ötödik alkalommal készítettünk egy év összefoglaló Sparksot, amiben végigvettük azt, hogy mik is történtek, szokás szerint toplisták, statisztikák, nyertesek, vesztesek, és az idei évben, ami abszolút egy újítás, hogy teljesen megváltozott formátumban jöttünk ki ezzel a Sparks-szal. Eddig ugye klasszikus PDF formában csináltuk ezt is felforgatta a mesterséges intelligencia piac. Azért az a helyzet, hogy öt évvel ezelőtti összefoglalónkat nem tudtuk volna ilyen technológiával megcsinálni, meg tudtuk volna, voltak akkor is szuper dizájnereink, meg fejlesztőink, de visszanézve azt az anyagot, ezt a 120-130 oldalas anyagot, abból készíteni egy ilyen kattintható gyakorlatilag weboldalt, az lett volna egy 5-10 millió forint akkori árfolyamon. Most ezt meg mesterséges intelligencia túlokkal, egyébként rengeteg munkával nyilván, de sokkal kevesebb belerakott órával össze lehetett rakni, és ez szerintem egy szuper dolog, tehát hogyha valami, akkor igaz, hogy a jövő hétnek lesz a témája a mesterséges intelligencia, de az, hogy ez a Sparks ez most így tud kinézni, az egyrészt Bencének a hozzáértését dicséri, egyébként szerintem fantasztikus lett ez az anyag, úgyhogy gratulálok.
Karácsonyi pulóver. Álmos szemekkel karácsonyi pulóver, de a két Sparks az nagyon
jó. De hogy ez abszolút a mesterséges intelligenciának egy nagyon-nagyon durván kézzelfogható hozadéka, hozzáadott értéket. Tehát, hogyha valaki esetleg mesterséges intelligencia tagadó, vagy nem hisz ennek a pozitívumaiban, vagy ingadozik, akkor nézze meg a tavalyi Sparksot, meg nézze meg az idei Sparksot. Mind a kettő nagyon szép, nagyon informatív, de ez az idei még sokkal jobb.
Ez az elmúlt 10 év, meg ez az 500 műsor, sajnos ez már annyi dologban ugyanazt akarom mondani, felhasználóként, amikor az első Sparksot megkaptam tőletek, ezek szerint a 5 éve, akkor nekem hideglelésem volt, mert azért egyszer nekem azért nem ez az életem, tehát persze, nagyon izgat, de annyira igen, nem. Tehát, és most megnéztem ezt a kettőt, tehát, és tényleg szóval új formátum, és kevesebb munkaóra, kevesebb pénz, csak sokkal több tudás kell hozzá, hogy egy ilyet össze lehessen rakni. Na, nézzük akkor Bence, neked.
Még annyit hozzátennék, hogy ez még ugye nem a végleges verzió, amit most beszélünk, mert ez még hozzá fog jönni, majd egy külön asszisztens is, amivel majd tudunk beszélgetni az AI-jal az oldalon, így a tartalommal kapcsolatban.
Illetve
igen, dupla AI használat igen, van, tehát mesterséges intelligencia túllal raktuk össze, és kapott egy olyan tutort, egy olyan havert, akivel az egész idei éves fintech tartalomról lehet beszélgetni. Igen, és hogyha éppen én kíváncsi vagyok még két infóra, egyébként ez annyira, önmagában egyébként szerintem a hírszolgáltatási piacot változtatja meg ez, hogy mennyire egy ilyen szubjektív dolog, hogy olvasok egy cikket, és önmagában egyébként nyilván a hírszolgáltatás egy teljesen szubjektív valami világlátás, politikai hovatartozás, stb.
Tulajdonosi kör tekintetében.
De olyan, hogyha ezeket kivesszük a képletből, és mondjuk ha létezne független újságírás, akkor is az, hogy az újságíró mit tart egyébként fontosnak, én meg mire vagyok kíváncsi, azt szerintem a legkevesebb esetben meccsel egymással, és erre mi egyébként a fintech.hu-n bevezettük már az idei évben korábban a fintech asszisztenst, amivel kifejezetten a fintech.hu témáival, illetve a rádióműsor témáival lehet beszélgetni, és további kérdéseket föltenni, ahelyett, hogy hosszú Google-os keresésekbe kellene bocsátkozni, ez is helyet kapott, igen, az idei Sparksban.
Na szóval a fintech piac, akkor mondom, sztorikkal, botrányokkal, örömökkel, jövőképpel, mondjad, Melani.
Hát mivel kezdjük? Botrányokkal, szaftos botrányokkal.
Megnyitottam.
Volt egy pár ugye az évben. Tegén végigpörgettem a fintech.hu-n az idei évben az összes cikket, és akkor szemezgettem. És hát annyi volt, hogy külön csoportokra kellett ezeket szednem. Ugye voltak külön hacker támadások és adatszivárgások is, nem is kicsik. Például júniusban az egyik legnagyobb adatszivárgási botrány történt, amikor 30 ismeretlen adatbázis került ki napvilágra, és 16 milliárd belépési adat szivárgott ki. Apple, Google, Facebook és állami rendszerek is érintettek voltak ebben. Illetve másik, ami egy ilyen történelmi szintű hekkelés, az a Bybit kriptotőzsdével kapcsolatban volt még februárban. Itt ebben az az érdekes, hogy amellett, hogy másfél milliárd dollárnyi etert loptak el,
hogy egy... Hogy mosolyog a de nem dőlt tőle, de, mi? Látod, hogy mosolyog?
Nem, én nem használom a Bybit-et, de majd muszáj lesz egy ponton itt a magyar korlátozások következtében a validáció. Mindegy, ez egy más sztori, de hogy itt egy hidegtárcáról lopták el ezeket, pontosabban, amikor egy hidegtárcáról küldték át a tokeneket egy forró tárcára, és a folyamat közben, és ugye ez azért is érdekes, mert ugye ezek a hidegtárcák, ezek alapvetően offline kriptotárolók, csak akkor csatlakoznak ugye a netre, amikor történik ez a tranzakció, és pont akkor abban a pillanatban tudták ezt megvalósítani, úgyhogy ez is egy elég forró sztori volt akkor, de hát hogyha már említetted Melániát, meg Trumpot is, ugye a kedvencünk, ugye az év is...
Én csak Melániát említek.
Jó.
Én óvatos vagyok.
Jól indult az év, ugye, januárban. Még mielőtt ugye beiktatták Trumpot, ő már fogta magát, és lancsolt is saját memecoint, aztán fogta az asszonyt,
is
és ő is követte.
Az ja, Bencevel együtt csináltuk ezt az adást, arra emlékszem. Igen, ezt,
igen. Azt,
még hol van itt a botrány?
Hát igen, itt az a botrány, hogy ugye már ugye beiktatás előtt ezt megtette, aztán fel is pumpált ezt jó pár milliárd market cap-ig ezt a coint, majd beiktatás után fogta és lenullázta kb. A likviditást, úgyhogy kivontak minden pénzt, a befektetők meg ott maradtak kb. Üres kézzel. Ez ugye kb. Két nappal rá meg is történt a Melania tokenekkel, úgyhogy eléggé felveti a gyanút ugye a bennfeltes kereskedésen.
Ezt elvetette már egy éve is, és azóta is itt állunk. Na jó, ez is megvolt.
De rájövek szavazókat gyűjteni még 3 év múlva, hiszen végül is ő úgyse lehet újraállnak.
Egyelőre aztán ki tudja, hogy miket fog itt
még a világ forgatni.
Igen, hát hogyha már igen, itt a vámokkal is össze-vissza mókolt február vagy március környékén, ugye bejelentette, hogy vámok lesznek, majd megszünteti, viszont vámok itt ez nagyon...
Technikus időszak
igen,
volt.
Remekül lehetett a tőzsdéken keresni egyébként, ha valaki erre ráír.
A reziliencia egy fontos szó volt.
Igen, hát sajnos nem volt meg Trumpnak a telefonszám, hogy ráírjak, hogy bocsi, most mit fogsz kiírni True Social-re, de itt a kriptó piacot
csak érezni kell, hogy gondolkodik.
Igen. Amúgy erre lehetne egy AI tool-t felhúzni, hogy...
Hogy vajon mi lesz a következő lépés?
Igen, de ezt amúgy beszélgettük valamikor a Fruzsival, aki a Bitget-től jött, hogy ők is építenek hasonló AI toolokat ugye a Bitget kriptotőzsdébe, és ezt is ajánlottam nekik, hogy esetleg egy ilyen médiapiac figyelő AI tool, ami kifejezetten Trump hülyeségére van rá.
Hát vagy rezdüléseire, fogalmazzunk ilyen óvatosan, mint karácsonytáj. Aztán azt is néztem, hogy a hazai fintech piac 2025 Sparks kiadvány, ugye, hogy néztem a hazait, és ahogy én emlékszem egyébként, Marci, az legelső években már a fintech cégek számossága az nagyjából ott volt, ahol most van. Most azt láttam, hogy...
Hála Istennek, igen.
Ugye?
Nagyon ez jó trend.
De ugye, hogy ezt jól látom?
200. Jól látod, és...
200 cég, csak azért 210.
Igen. Aha, igen.
Ez szerintem körülbelül jól is van így, ez a piac nagyjából ezt sem bírja el. Én azt látom, hogy itt kell a konszolidáció folyamatosan.
És ez folyamatosan változott? Tehát most ez a 200 úgy, hogy ez már 600, csak 400 közben elmúlt? Vagy ez majdnem mindenki meg maradom. Ez az érdekes lenne, mert azt gondolnám...
Nem, sokan nem maradtak meg, de nem is ez az arány, amit mondtál, hogy
ennyire nem
túlzó. Volt néhány összeolvadás, felvásárlás, meg jó néhány csődbe borulás, de én azt látom, hogy viszonylag keveset alapítanak.
Revolutuzunk egy kicsit, már ez mégiscsak aktuális most, már mintha utaltál volna itt az előbb.
Hát igen, az is ugye kripto érintettségű. Ugye nyáron jött a hír, hogy a Revolut befagyasztja teljesen a hazai kripto felhasználóknak a számláit, ugye nem lehetett se eladni, se venni, de még küldeni se, meg fogadni se. Úgyhogy ott eléggé felborzolta a kedélyeket, de aztán egy pár nappal később...
Ott én nagyon hiszem, a Marci optimista volt ebben, hogy ez megfogja.
Igen, mert ott úgy tűnt, én nem csak akkor voltam optimista, egy hónappal ezelőtt igen. is optimista voltam ezzel kapcsolatban, mert úgy tűnt, hogy a Revolut a Mika licenszének a hiánya miatt fogyasztja be ezeket a számlákat, és ráadásul nem is csak Magyarországon tette ezt, hanem több olyan országban, akik a Mika bevezetési határidőt szigorúbban veszik, és meglett a Mika licensz. Magyarországon egyébként pontosítottak, ugye volt ezzel párhuzamosan, vagy van ezzel párhuzamosan egy másik téma, ugye a kriptotranszakcióknak a validációja, a validátori szolgáltatásnak a megjelenése. Mind a mai napig nem lehet tudni, hogy ki lesz az a, vagy kik lesznek azok a szolgáltatók, akik validátorok. Ugye ebben szóval jól mondom, ezt nem lehet, nincsen még megnevezve ilyen szolgáltató.
Még nincsenek tudtommal, de...
És én azt gondolom, hogy ezt a bizonytalanságot nem hajlandó a Revolut vállalni. Igen.
A Bybitről tudok, hogy ő azt hiszem kapott validációs engedélyt, de amúgy meg igen, ez érdekes, ugye megkapta a Revolut a Mika engedélyt, de december 6-án jelentette, hogy ismét megnyílt a lehetőség az eladásra, meg a vételre, de csak azért, mert december 18-án végleg megszüntette mindent. Igen, úgyhogy igen, ez egy érdekes sztori volt itt, meg ami ugye a magyar kriptotörvénnyel kapcsolatban is, hogy ez eléggé, hát mondjuk rosszul érinti a hazai kriptocégeket, eléggé sok plusz költséggel jelent számukra, és kérdés, hogy mennyire viszik ki innen ugye az innovációt Magyarországról a kriptotéren, mennyien mondják azt, hogy inkább máshol fognak szolgáltatást nyújtani, mert ilyen törvényről amúgy én nem nagyon tudok máshol az EU-ban vagy a világon mennyire szigorúbb.
Már
a Mika is alapból is egy szigorúbb szabályozás, és akkor itt a magyarok még rátettek egy lapáttal. De...
A Magyar Nemzeti Bank élen járt ebben a dologban, még itt Európában is kriptoügyekben, és úgy tűnt, hogy ez az egész egy befogadó, egy lojális közeg lesz, és itt virágozik, ezer virág, jöjjön a kriptó, és akkor ezek szerint most azt veszem ki a szavaitokból, hogy hát akkor ez a jogszabályok sűrű, ez mégiscsak ezt akár akadályozza is, és akkor lehet, hogy
hát ez
egy borzasztó,
ami történik, tehát hogy ez az egészen biztos, hogy ez a magyar lakosságnak az érdekeit nem szolgálja, és elméletileg ezeknek a
most azokra gondolsz, akik kriptóznak, vagy ez összgazdasági
hát,
szinten?
Ez nem jó. Nem jó, hogy egy szolgáltatást nem lehet igénybe venni, nem jó, hogy egy embernek frusztráltságot okoz az, hogy ő magyar. És ez azt okoz, tehát az, hogyha én magyarként nem tudok igénybe venni egy olyan szolgáltatást, ami világszinten a csapból is folyik, és commodity-vé vált olyan tekintetben, hogy ugyanúgy lehet adni, venni, mint egy részvényt, vagy bármit, vagy ahogy kötni egy sportfogadást, vagy akármit, akkor az egy, az én azt gondolom, hogy ez egy állampolgári jogban való korlátozás. Most nyilván ennyire nem érdemes túl dramatizálni attól, mert a Revolut hozott egy ilyen lépést. Én azt gondolom egyelőre, azt gondolom, ez az én gondolatom magánszemélyként, hogy a Revolut ezt egy picit túlreagálja. De azt is gondolom, hogy egy ekkora cégként, akinek van 60 millió ügyfele, egyébként van 2 millió magyar ügyfele is, tehát egy jelentős szereplő a magyar piacon, éppen most szerzett banki licenszet tulajdonképpen ugye fióktelepként, nem kockáztathat olyan, nem vállalhat olyan olyan jogszabályi vagy szabályozási kockázatot, ami potenciális rossz reputációt vagy bírságot von maga után. Tehát amellett, hogy azt gondolom, hogy túlreagálás, azt is gondolom, hogy egyébként valószínűleg, hogyha ezt a döntést nekem kellett volna Revolutos sapkában meghoznom, akkor ugyanígy döntöttem volna. De nagyon fontos hozzátenni, hogy ez jelen pillanatban törvényileg nem egy kikényszerített és nem egy egyetlen lehetőség volt a Revolut számára, ugyanúgy, ahogy a többi.
Tehát ebben benne van az ő döntésük.
Ebben benne van az ő döntésük, amit én meg tulajdonosként, meg cégvezetőként, meg egyébként értek.
Ne ezzel fejezzük be ezt a Sparksot, jó, 25.
Kik voltak a nyertesek?
Nézzünk valami nyertes.
Szóval te kedvenc sztorid idén fintech piacon.
Fú, hát nyertesek közül hiszem 5-6 céget hoztunk. Igazából nagy meglepetés nem volt. Volt egy, ami például engem meglepett, de a többi az a várakozásnak megfelelő volt. Például az egyik az ilyen a Nubank, ami már évek óta ugye benne van a top nyertesekben.
Az egyik első fintech műsorban már megette a Szupán úr egyébként. Erre is emlékszem, tényleg, az jó meglepetés, hogy ez a Nubank.
Ráadásul 350
90% fölötti profitban vagyok, úgyhogy
igen, de ez nem számít tanácsnak.
Hajrá, Nubank.
Jó, jó. Hány éve figyelsz rájuk?
Nagyon régóta, de egyébként 2 éve fektettem csak be, tehát ez egy két éves sztori. Igen, ott volt egy visszaesésük, és gyakorlatilag a legeslegalján sikerült bevásárolni, de egyébként azóta rávásároltam. Szóval összességében a pozícióm nincs 350%-ban, mert növeltem azóta a kitettséget. Volt itt 10-11 dollár között egy ilyen kis oldalazgatása az idei év első felében, de hát az is már egyébként 60-70% pluszban van. Úgyhogy a Nubank az egy
favorit
az
neked.
Az egy jó befektetés.
Nem értettem, hogy miért mosolyog ennyi. Azt hittem azért, mert már hogy milyen korán felfigyelt rá, de nem. Na milyen, kik még a nyertesek?
Hát én arra várok, amikor már majd Revolut részvényeket fogok tudni venni, mert majd lehet, hogy én arra is rárepülök, mivel ugye Revolut volt a másik nyertesünk itt a Sparksban idén. Nem meglepő módon ugye 75 milliárd dolláros vállalati értékelést kapott most 2025. szeptemberében. Ugye 60 millió plusz felhasználó globálisan, 2 millió Magyarországon. Emellett ugye a Stripe is nagyot ment az utóbbi évekhez hasonlóan. Itt érdekesség, hogy az éves volumen fizetések amit megmozgat, az 1,4 ezer milliárd dollár, illetve a vállalati értékelése ennek is több mint 91 milliárd dollár. Úgyhogy a Stripe
érdekes,
is nagyot ment.
Nem, hogy idén nem lett új üstökös.
Nem. Van egy, amit kiemelnék, ezek
régi motorosok.
Ez a Time Bank, ez egy afrikai neobank, ami most vált először nyereségessé több év után. Hát igen, 18 év után ő volt az első, aki tudott banki licencet szerezni az afrikai piacon. 2019 óta, amikor kb. 1 millió felhasználó volt, most 2025 végre 12 millió plusz felhasználó.
Már rájuk érdemes lesz figyelni egyébként. Igen, ott van potenciál.
Igen.
Na jó, oké, akkor Fintech Sparks, akkor ez az egyik új kiadvány.
Fintech.hu-n elérhető, és amit mindig szoktam mondani, nagyon szívesen veszük a visszajelzéseket, lehetőleg jobbító szándékkal, de bármilyen szándékkal, mert megpróbálunk tanulni belőle. Én szerintem egy fantasztikus kiadvány lett. Tényleg el lehet veszni benne, és a pozitív értelemben, tehát hogy ott itt lehet ragadni. És
te svéd asztal, jó.
Így. Pontosan.
Karácsonyi svédasztal, mindenkinek további jó pihenést, kellemes ünnepeket. Jövőre találkozunk, Bence akkor is itt lesz, rögtön a második nap, ugye? Másodikán, pénteken, és akkor folytatjuk a Sparks listát, akkor már jön az AI Story. Minden jót, köszönjük szépen!
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.